Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Maglári Ákos, görög katolikus papa, keresztény értelmiségiek szövetségének elnöke. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Nagyon örülök, hogy itt van, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a
hallgatókat. A húsvétról azt tudjuk mindenki, hogy a kereszténység legnagyobb ünnepe, amihez, és ezt már csak érezzük, hogy még a vallás nélkül élők is valahogy az örömet kapcsolják. A húsvétnak az eredeti öröme, az egészen pontosan micsoda?
Az, hogy van feltámadás, és az örök életre vagyunk meghívva. És Krisztus föltámadása ezt üzeni nekünk. Ilyenkor valójában mindenki az életet ünnepli, amire ön is utalta az első mondatával, hiszen mindenki szeret élni, és az élet az egy megismételhetetlen kincs. Sokan vannak, akik számára ez az alkalom egy munkaszüneti nap, vagy munkaszüneti napok. Mások szeretik az ehhez kapcsolódó, az ünnephez kapcsolódó hagyományokat, szokásokat, a családi összejöveteleket, az ételeket, az ízeket, a locsolkodást, azokat a járulékokat, amelyek az ünnephez hozzátapadtak, és nem baj, hogy hozzátapadtak. De figyelni kell arra, és ez a mi dolgunk, azt hiszem, nem csak a papoké, hanem a keresztény embereké, akik hiszünk is fontosnak tartjuk, a legfontosabbnak tartjuk Krisztus föltámadását, hogy ezek a rárakódott szokások, élmények, ezek ne merítsék ki az ünnepet. Próbáljuk arra fölhívni a figyelmet, hogy az ünnep, ez a húsvét, ez több, mint munkaszüneti nap is, több, mint húsvét is onka, sokkal, és a nyuszinál is sokkal több. Próbáljuk meg úgy megélni az ünnepet, hogy a tartalom ne illanjon el. Hogy a forma változik ugye az idővel, de az ünnepet ne csúfoljuk meg azzal, hogy csupán csak a nyusziról szól és a locsolkodásról a mi ünnepünk. Tehát nekünk ez a dolgunk, hogy a Krisztus föltámadásának üzenetét, örömhírét, magának az életnek az örömét, arról tanúságot tegyünk és arról beszéljünk.
A feltámadás az Krisztus privilégiuma, vagy ránk is fog majd vonatkozni valamikor? Az embert ugye önző, mindig ez a kérdés foglalkoztatja. Örülünk, hogy Krisztus feltámad, de jó lenne, ha mi is feltámadnánk.
Ez egy nagyon fontos kérdés, és nagyon örülök, hogy erről beszélhetek az Inforádióban, mert ha Jézust sokan úgy tekintik, hogy egy rendkívüli bölcsember, aki az élet keszekuszaságában, az evangéliumon keresztül ma is nekem eligazítást ad, hogy hogyan éljek jól, hogyan találjam meg a boldogságot, hogyan legyen tartalmas az életem, hogyan éljem meg az Isten kapcsolatomat, hogyan legyek ember szerető és Isten szerető egyszerre. Tehát, hogyha Jézusra, mint tanítóra, rabbira, mesterre tekintünk, és az életünk viteli, az élet vezetésünkre vonatkozóan figyelünk rá, akkor azzal elérhetjük azt, hogy lesz egy nagyon jó mesterünk, aki eligazít minket az életben, de Jézus ennél több, és pont ez a húsvét lényege, hogy Jézus az életről is nagyon sokat tanított, és kimeríthetetlen kút az, amiből az életvizét felhúzhatjuk, de az ő föltámadása pontosan arról szól, hogy nem csak erről az életről szólt nekünk Jézus, és az élet, a földi életünk nem egy ponttal fejeződik be, hanem egy vesszővel. A halál, a földi halál egy vessző a keresztény ember számára, pontosan a húsvét miatt, pontosan a föltámadás miatt, mert Jézus, ugye Szent Pál apostol nagyon, nagyon szépen megfogalmazza a korintusiakhoz írt levelében, hogy ha Jézus nem támadt volna föl, akkor hiába való volna az én tanításom, és hiába való volna a ti hitetek. Ha Jézus nem támadt föl, nincs kereszténység. És éppen emiatt azt hiszem, a húsvét fölráz mindannyiunkat, különösen bennünket, keresztényeket, hogy álljon meg a menet. Az év 365 napjában az életről, az evilági életről, amihova olyan szépen berendezkedtünk, erről szól minden, és ehhez kérünk segítséget, ebben van köszönet és hála az Isten felé. Na de itt a húsvét, amikor el kell gondolkodnom az élet értelméről és a folytatásról. És azt hiszem, az Úr Jézus tanítása, élete, föltámadása, az pontosan attól különbözteti meg minden más vallástól és minden vallás alapítótól, hogy ő kinyitotta a világot, kinyitotta az életet a transzcendens valóságra, és folytatást adott, folytatást ígért, és folytatást mutatott nekünk a föltámadásában.
De ránk is fog vonatkozni, mert ha Jézus életét nézzük, akkor Jézus, ahogy Bohumil Hrabal egy művében mondja, azért külön, mint mi, egy atléta. Jézus azért egy másfajta ember. mi is úgy fogunk járni, mint ő a feltámadással, vagy nem fogunk úgy járni, mint ő. Az embert ez a gondolat bántja folyamatosan, hogy olyannak kéne lenni, mint ő, de az nehéz.
A hiszek egy, a krédó, amit 325-ben Nicaiában megfogalmaztak, az első legfontosabb gondolata az, hogy az Úr Jézus valóságos Isten is valóságos ember. Ő teljes, valós emberi életet élt. A bűnt kivéve hasonló lett hozzánk. És az ő élete, az ő tanítása, az ő élet példája, az ő halála és az ő föltámadása a miénk is. Ezt ő nem is titkolta. Ő rendkívül sokszor beszélt arról, hogy jöjjetek hozzám, mert atyám házában helyet készítek nektek. Elmegyek, de visszajövök értetek. Az Úr a tanítványoknak az evangéliumokban olvashatjuk ránk vonatkozóan is, meg vagyunk hívva az örök életre. Ő biztosított minket, hogy azt az utat, amit mi végigjárjuk, amit ő végigjárt, azt mi is végig fogjuk járni. A föltámadást Jézus mindannyiunknak közkincsé tette. Ezt nem szabad elfelejteni. Tehát ez egy aggodalmaskodó lelkület, hogy Jézusnak könnyű volt, mert ő volt az Isten fia. Nem volt könnyű, mert ő önként vállalta azt, hogy végigcsinálja velünk, végigcsinálja a nagy hetet, értünk, és ez a fajta meghívása, hogy ti is, atyám gyermekeiként, ezt meg fogjátok élni, és meg vagytok hívva az örök életre, ez a keresztény ember biztonságának és örömének a közepe.
De hogyan lehetne elszakadni azoktól a földi gondolatoktól, hogyha föltámadunk, akkor vajon milyen formában fogunk föltámadni? Fizikai formánk az olyan lesz, mint most? Vagy halálunk pillanatában lévő állapotunkba fogunk föltámadni az utolsó infúzió sárgás nyomával a bal kezünkben? Meg egy vattadarabbal, ahogy Örkény István írja? De hogy fogunk föltámadni?
Azt hiszem fontos a teológia és fontos a hittan. És egy felnőtt keresztény embernek nagyon fontos, hogy ezeket a kérdéseket, amelyek természetes módon fölvetülnek és följönnek, ezeknek utána nézzen, utána járjon. A dogmatika, a katekizmus gyönyörűen megfogalmazza az egyház tanítását, erről a katolikus egyház tanítása, de minden felekezetnek megvan a maga tanítása, ahol nagy az átfedés azért. Tehát a katolikus egyház a föltámadásra vonatkozóan nyilvánvalóan tanít, a dogmatika ezt megfogalmazza. Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy ez hittitok. Tehát egészen pontos, egzakt magyarázatot nem fogunk találni erre, hogy hány éves korban volt a testem a legjobb minőségben, formában, és vajon az lesz az az én tökéletes testem, ami. A görög atyák azt mondták, hogy a teljes helyreállítás lesz az Úr második eljövetele, amikor a természet elnyeri azt a formát, amelyben az Isten megteremtette, amely a legtökéletesebb, és ez vonatkozik az emberre is. Hisszük és valljuk, hogy a föltámadás az mindannyiunk számára a legideálisabb lesz. Ugye Origenész és a régi gondolkodók azt mondták, hogy a legtökéletesebb test az a gömb, ezért mindenki gömbformában fog föltámadni, és a mennyországban, a paradicsomban élni.
Hála Istennek nem kell fogyókúrázni, mostantól kezdve.
Igen, így is föl lehet fogni, de talán nem ez a legokosabb hozzáállás. Tehát a földi valunkra vonatkozóan biztosak lehetünk abban, hogy fájdalom, betegség és szenvedés nélkül életre vagyunk hívva. Én azt gondolom, hogy az már másodlagos, hogy ez a testi formám, ez a 25 éves lesz, vagy a 30 éves, de biztosak lehetünk abban, hogy ez az Isten által megalkotott, kigondolt tökéletes testünk lesz.
Beleértve a tudatunkat is, nyitott tudattal támadunk föl?
A föltámadásban bizonyára azt kapjuk Istentől, ami nekünk a legjobb.
Kinek?
Igen. Hadd mondjak el egy nagyon rövid történetet, ezt nemrég hallottam. Egy orvos, aki nagyon szerette a kutyáját, meglátogatta az egyik betegét, aki végső stádiumban volt, otthonában. Bement hozzá a betegszobába, a kutyát ott hagyta a nyári konyhában, az udvar mellett, és a beteg megfogta a karját, és megkérte, hogy doktor úr, mondja meg nekem, hogy mi lesz, ha meghalok. Hogyan tovább? Mire az orvos nem nagyon tudott mit mondani. Eszébe jutott, fölállt, kinyitotta az ajtót, a kutyája pedig erre a pillanatra várt, és beszaladt, és félhető, látható nagy örömmel köszöntötte a gazdáját, hogy újra itt lehet, és farok csóválva ugrált az orvos körül. És az orvos azt mondta a betegnek, hogy látja, ez a kutya még soha nem járt ebben a szobában, ebben a házban sem, mert mindig maga jött el a rendelőbe. Neki ez egy ismeretlen hely, de tudta, hogy én itt vagyok a szobában. És amikor kinyitottam neki az ajtót, akkor óriás örömmel jött hozzám, mert tudta, hogy itt van a gazdája. Én azt gondolom, hogy a föltámadásunk, a mennyország, az üdvösségünk is valahogy így lesz. Tehát aggódhatunk, hogy még nem jártunk ott. Nem tudjuk, hogy mi van bent. Nem tudjuk, hogy mi van a küszöbön túl. Az ajtó, ha kinyílik, akkor mi lesz ott? Milyen lesz a testünk, a tudatunk, az értelmünk? Egy valamiben azonban biztos lehetek, és azt hiszem, hogy a keresztény embernek ez a gazdagsága, ez a kincse, hogy tudatában lehet arra azzal, hogy idézőjelben ott van a gazdája. Tehát aki ott van, az minket vár, és a mellett van a helyünk. Én azt gondolom, hogy a teológiai részletességet könyvekben, dogmatikában, hittanban, önképzőszerűen, vagy hittanórákon, felnőtt hittanon érdemes ezeken gondolkodni, ezeknek utána nézni. De legyen meg a húsvétban az a bizonyosságunk, az a biztonságunk, hogy odaállt, az ajtó másik oldalán a gazdánk van. Az Urunk van, a szeretett Atya van, aki nekünk a legjobbat készíti elő. Azt gondolom, hogy húsvétra készülve, húsvét ünnepkörében élve, ez a tudat, ami nem hogy vigasztalást ad, hanem örömöt kell, hogy adjon.
De akkor a gondolkodásunkat is valahogy érdemes volna átprogramozni, mert hát, hogyha a halál az egy vesző, akkor a vég stádium kifejezésnek sincsen értelme, mert az nem vég.
Szigorúan a földi élet végére gondoltam, így van. Tehát a keresztényemnek megvan ez a kincse, amit az Úr Jézus elhozott nekünk, és húsvét ennek az öröme, hogy emberek, éljetek, szeressetek, próbáljatok erkölcsösen a közjóért, a világért szeretetben élni, és higgyetek abban, hogy ennek megvan a gyümölcse, mert nem csak erre a földi életre vagytok meghívva. Én gyerekkorom óta sokszor gondolkodtam azon, hogy vajon az az ember, aki nem hisz a túlvilágban, nem hisz az örök életben, akinek a húsvét az valóban nem jelenti a föltámadás örömét, ő hogyan él? Bölcső keresztény vagyok, hívőként neveltek szüleim, és a tanáraim, mestereim, és nincs meg az az élményem, hogy milyen az, amikor túlvilági hit nélkül élek. Nagyon érdekel, sokakkal beszélgetek, és úgy szeretném átadni ezt a biztosságot, ezt a bizonyosságot, hogy lesz a halál után élet. Mert azt érzem nagyon sok emberen, és a szabad most inkább a papa lelki pásztor beszél, hogy sokakban van félelem erre vonatkozóan. És sokan úgy élnek, hogy a szőnyeg alá söprik ezt a kérdést. És azt mondják, hogy hát ezzel nem foglalkozok, majd egyszer. Most végzem a munkámat, nevelem a gyerekeimet, van elég dolgom, de azt hiszem, hogy a Kosztolányi Dezső kedvenc költőmnek a verse, a hajnali részegség állapota mindenkinek az életében el fog jönni. Amikor föl kell és elkezd gondolkodni, hogy minek vagyok itt, és mi lesz, ha már nem leszek itt.
Végül is egy ismeretlen nagy úr vendége voltam.
Pontosan. Ez a konklúziója, hogy rájön erre. Én azt hiszem, és azért imádkozom a nem Isten hívő és túlvilágban nem hívő emberekért, hogy legyen ilyen Isten élményük, mert ez az Kosztolány is megfogalmazza. Ez egy olyan élmény, és azt hiszem, hogy ez húsvéthoz köthető, a feltámadás ünnepéhez köthető, hogy mindenkit meg kell, hogy érintsen. Előbb vagy utóbb. Meg kell, hogy érintsen az, hogy mi lesz a történetem folytatása. Lesz-e folytatás? És egy ilyen áldott pillanatban, mint amit Kosztolányi is megélt a Logodi utcában, az adja Isten, hogy mindenkinek megadassék. És ne csak megadassék, hanem döbbenjen rá, hogy csak úgy érdemes élni, hogyha a transzcendens oldalról élem meg az életemet. Egészen más fénybe kerülnek a munkáim, a szereteteim, a kapcsolataim, az elkötelezettségem, a betegségem, a gyászom, hogyha a föltámadás hitével nézem, ha az örök élet hitével nézem. Ha nincs meg ez bennem, akkor ezek tragédiák. Akkor ezek egymás után következve, ahogy éljük az évtizedeinket, egyre mélyebb depresszióba képesek engem beletolni. És sajnos erre bőven van példa, hogy reménytelennek és kiüresedettnek érzem az életemet, mert nagyon sok kudarc élt, a testem kopik, és egyre inkább érzem az elmúlást. Ha nincs meg bennem a transzcendencia, az örök életre való nyitottság, és abban való öröm és hit, a húsvét öröme, akkor nagyon veszélyes út ez, amitől szeretnék mindenkit megóvni.
Van jó pillanat erre a felismerésre? Kosztolányi a Logodi utcában akkor már nagyon beteg volt. Izgatta szívét 40 cigarettája, meg más is. Valószínűleg az elmúlás gondolata izgatta. Sűrű pillanatnak tűnik az a vers, amit leír ott. Lassan kell, érdemes eljutni egy felismerésig, vagy az emberre egyszer csak rászakadhat, mint ahogy gyanúm szerint Kosztolányira azon a hajnalon rászakadt a felismerés.
Hát tudjuk azt, hogy erre van. Erre is példa az emberiség történelme, meg arra is. Nagyon sok olyan példa van Szent Pától kezdve Szent Ágoston át, olyan megtérések, amelyek villámcsapásként érték az embert az élete során, és ez a villámcsapás 180 fokkal megfordította az életét. Nagyon sok ember a keresztviselés közben találja meg azt a pontot, hogy van kiben hinnem. Jó magam, elég gyakran megfordulok a Kéggolyó utcában. Nagyon sok rákos beteggel és tényleg végstádiumban lévő beteggel találkozom, imádkozunk együtt, beszélgetünk, vagy éppen csöndben vagyunk. Azt hiszem, hogy az élet ad olyan pillanatokat, ad olyan történéseket, és a betegség egy ilyen, egy rákos betegség ilyen, amikor ha akarom, ha nem, el kell ezen gondolkodnom. És öröm azt látni sokszor, hogy valaki bele tud kapaszkodni ebben a tragikus élethelyzetben, a betegségében, bele tud kapaszkodni egy szalmaszába is. És van olyan, aki pedig kudarcként éli meg az életét, és elvesztette a remény utolsó szalmaszálát is. Tehát vannak tragikus helyzetek, és vannak örömteli helyzetek is. Hagy osszam meg a hallgatókkal azt az élményemet, hogy húsvétkor és húsvét előtt a mi parókiánkon mindig vannak felnőtt keresztelések. Felnőtt keresztelkedések, amikor valaki fiatal emberként megtalálja a párját, látja, érzi, hogy az élete kezd kiteljesedni, és ebben találja meg az Istent, és ekkor kopogtat a templom kapuján, hogy szeretnék megkeresztelkedni. Ezek olyan hatalmas élmények egy pap számára, hogy egy fiatal hölgy, egy fiatal ember, vagy középkorú is valahol eljut oda magától, bele él ebben a vonzásban, és veszi a bátorságot, és eljön, és fölkészülünk együtt, és húsvét örömében megkeresztelkedik. Tehát nem feltétlenül a tragikus élethelyzetek, hanem maga az élet öröm is elvihet oda, hogy én szeretnék megkeresztelkedni, krisztusi emberré lenni, és ezt a hitemet, a föltámadásban és az örök életbe vett hitemet, a húsvéti hitemet, én ezt meg akarom élni minden nap. Ez csoda.
Van királyi út a feltámadás örömének megismeréséhez, a logikai természetű, az ember olvassa az apostolokat, olvassa a történetet, és előbb-utóbb rájön, hogy így van, vagy ez egy érzelmi, hitbéli út, amikor azt mondja, hogy elfogadom, hogy ez így van, mert érzem, hogy így van.
Azt hiszem, hogy ahány ember annyi út, bőven látunk arra példát, hogy tudós ember a tudományban, a kutatásaiban, az elért eredményeiben fedezi fel az Istent. Harcos ateista emberek, most példákat név szerint nem tudok említeni, de több helyről hallottam, olvastam, hogy kifejezetten ateista tudós ember, hölgy is, indiai származású amerikai tudós hölgy is, most már megkeresztelkedése után hívő keresztényként él. Mert eljutott arra az útra, eljutott arra a pontra, hogy ennek így nincs értelme. És ezt így kimeri valaki mondani, egy nagyon képzett, okos, tudós ember, akkor én ezt el tudom neki hinni. Természetes, hogy vannak, akik érzelmileg jutnak el ide. Illetve a lét önmagában, a lét nagy kérdése az a saját maga élettapasztalatával elviszi oda, és ha már Kosztolányit idéztem az előbb, azért a Boldog Szomorú dalban benne van az, hogy a középkorú Kosztolányi eljutott egy pontra, hogy mindenem megvan, igaz, feleségem, munkám, gyermekem, tisztelnek, becsülnek, előre köszönnek az utcán, és a vers végén azt mondja, hogy itthon vagyok itt a világban, s már nem vagyok otthon az égben. Tehát, hogy túlságosan is belaktam ezt az életet, túlságosan is otthon érzem magam, sok mindent elértem, de ez kevés. És hogyan tovább? És ugyanoda jutunk vissza, a 10 perce voltunk, hogy nem vagyok otthon az égben, föl kell fedezni, hogy fölfedezi a költő is, és vele sokan fölfedezik, hogy érzelmi alapon, élettapasztalat alapján nincs más út, csak az Isten útja, ahogy az István a királyban is énekli.
Egy átlagos, hétköznapi ember számára az ünnepbe való bele helyezkedés, bele élődés, az milyen lehetőségeket, meg feladatokat? Tehát mit kell ilyenkor, vagy mit érdemes ilyenkor átgondolni, amikor itt van a legnagyobb keresztény ünnep?
Bocsánat, Tibor, nem szeretem azt, hogy átlagos hétköznapi ember, mert minden ember egy csoda. Tehát egy
magamra gondoltam, és akkor mindenkiről értem, leveszem.
Nagyon érdekes, nemrég hallottam, hogy az USA-ban megkeressék azokat a fiatalokat, felnőtteket, akik felnőtt korban keresztelkedtek meg, hogy miért? Mi volt az a pillanat, mi volt az a motiváció, ami miatt ő úgy döntött, hogy szeretne keresztényként, krisztusiként élni ebben a világban. És ő vártak sokféle választ. Vártak arra, hogy valaki azt mondja, hogy egy csodás prédikáció, vagy egy látomás, vagy egy lelki gyakorlat, vagy egy másik ember, vagy hallottam valamit. Nem. A legtöbben érdekes módon azt mondták, hogy valahogy egyszer bementem egy templomba, nyitva volt, és leültem egy csöndes templomba. És ott történt meg. Ez most statisztikailag a legnagyobb szám, hogy bement egy üres templomba, üres abban az értelemben, hogy nem volt szertartás, és leült ott, és ott valami történt benne. Az ünnep, én azt gondolom, ezért van a húsvét előtti 40 napos bőti időszakunk, ezért van a nagy hét. Az ünnep akkor lesz igazán ünnep, ha a készületünkben, és ezt nagyon nehéz megvalósítani a hétköznapi ember számára, hogy elcsöndesedek. Tehát nagy pénteket nem lehet zajosan megélni. Vannak pontok, vannak az ember életében olyan időszakok, amikor el kell csöndesedni. És azt gondolom, hogy a húsvét öröme, a húsvét csöndben történt. A kereszthalál is csöndben történt. A föltámadás is néma csöndben történt. Ami utána történt, na az már zajos volt. De az ünnep azt gondolom, hogy akkor jó és akkor szép, ha képes vagyok egy kicsit, nem is kicsit, nagyon elcsöndesedni. Nagy péntekre elnémulni. Azt hiszem, hogy ha ez a tendencia, akkor ugye nagypénteken még nem is harangozunk katolikus templomban, mert a harangok Rómába repülnek ilyenkor. Az egész szertartást, akár a latin ritusra gondolok, akár a mi bizánci ritusunkra, az mind-mind a nagypénteki elcsöndesedés irányába vezet bennünket. És hogyha valaki azt mondja, hogy ezt a nagy hetet én most kicsit máshogy szeretném megélni, mindenkit buzdítok arra, hogy nézze meg a közelében lévő templomnak a szertartás rendjét, merjen bekapcsolódni, merjen ott lenni. Ezek a szertartások, ezek olyan gyönyörű szimbolikával élnek. Olyan gyönyörű szövegek, imádságok, gesztusok, történések vannak ezekben a szertartásokban. Hogyha egy igényes embereknek utána néz, akkor érzi, tudja, tapasztalja, megéli azt, hogy mit is jelent Jézus kereszthalála, és utána a föltámadás.
Van valami javaslat arra, hogy hogyan kell elcsendesedni abban a világban, amely csupa zaj, éppen egy országos választási kampányban vagyunk, több háború is zajlik, az egyik a közvetlen közelünkben, a másik egy kicsit távolabb, de mind a kettőnek érezzük a hatását. És ez egy rossz dolog.
Biztosan nagyon sokan ismertük Olafson Placid atyát, a bencés szeretést, aki a klerikusok közül a legtöbb időt kellett, hogy eltöltse a gulágon, a legtöbbet, nagyon sokat szenvedett, és tudjuk azt, hogy utána a tanúságtevése az mennyire pozitív volt, mennyire hiteles volt arról, hogy túl lehetett élni a gulágot, és nem tört össze, sőt. És ő szokta volt azt mondani, hogy nem az a fontos, hogy a keresztény ember milyen világban él, hanem az a fontos, hogy hogyan él abban a világban. Ezt neki elhittük, hiszen aki a gulágból így jött haza, és ilyen így öregedett meg közöttünk, és ennyi erőt és ennyi lelkesedés tüzet tudott továbbadni 90x évesen is, annak el kellett ezt hinni. Tehát nem az a fontos, hogy milyen világban élünk, hanem hogy hogyan élünk abban a világban. Bármilyen nagy is a zaj körülöttem, és ezek fontos dolgok. Tehát a világ zaját nem negatív értelemben értem most itt, hiszen mindez, ami körülöttünk zajlik, akár a választási kampány, ahol érdekek, vélemények, érzelmek feszülnek egymásnak, akár sajnos a háború, akár bármire gondolom, még a pandémia árnya, a következő járvány árnyéka is. Tehát olyan terhelt világban élünk, annyi negatíven inger éri az embert, hogy kicsit gulágban érezhetjük magunkat, és éppen emiatt azt hiszem, különösen is fontos, hogy tudatosan éljünk ebben a világban, és tudatosan figyeljünk arra, hogy a belső életem, a lelki életem, az, az ne szenvedje meg ezt. Vagyis, hogy vigyázzak rá, és éljek belső életet, éljek lelki életet. Nagyon sok embert elkap a gépszíj, és mással sem foglalkozik, csak a közkérdésekkel, a politikával, a világ történéseivel, és elfelejti azt, hogy nekem van egy belső lelki életem, ahol a kapcsolataim, az élményeim, a szenvedéseim, az örömeim ott vannak, és azokkal nekem valamit kezdeni kell. És ezt nem lehet mindig úgy, nem lehet úgy élni, hogy mindig csak a külső dolgokkal foglalkozom, a belső vetülésekkel és a belső lelki érzéseimmel, lelki történéseimmel pedig nem. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy tudjunk kivonulni a világból időnként. A keresztény embernek nem az a hivatása, hogy rezervátumban éljen, vagy elefántcsontoronyban, hanem menj bele a világba. Jézus erre tanította a tanítványokat, és bennünket is. Ne vonuljatok ki belőle, menjetek bele, és szenteljétek meg azt, tegyétek jobbá a világot. Tehát a visszavonulást, az elcsöndesedést, azt nem úgy értem, és nem szabad úgy gondolni erre, hogy ez egyfajta bezárkózást jelent, izolációt jelentene, nem. Viszont időnként mindannyiunknak szüksége van arra, hogy elcsöndesedjünk. Például nem véletlenül adta nekünk az Úr a vasárnap hetedik nap örömét. Mert vasárnap, ha csak teheti az ember, az legyen valóban a csöndnek, a békének, a szeretetnek, a családnak a napja. Ha ezt nem tartom be, ha erre nem figyelek, és erre tudatosan nem figyelek, akkor azt meg fogom sínleni, azt meg fogom bánni. És hogyha van egy ilyen nekünk, hogy vasárnap, akkor az embernek azt hiszem nagyon fontos feladata az, hogy igenis a külső csönd megteremtésével figyeljen a belsejére, a lelki életére, a belső várkastélya, ahogy Szent Teréz az gyönyörűen megfogalmazta. Ez igény kérdése, de hogyha én megérzem annak az örömét, hogy milyen jó elvonulni egy kicsit a hálószobába, és kizárni a kütyüket, és kizárni a híreket az életemből, vagy egy nagy sétát tenni a Pilisben, vagy bárhol, és az ingereket, a külső ingereket lecsavarni, megérzi annak az örömét, hogy a lelkem redői kisimultak, megérzi annak az örömét, hogy feltöltöttem, akkor ez neki nem feladat lesz, hanem igénye lesz, belső igénye, hogy ezt újra és újra megismételje. Erre buzdítok mindenkit.
Jó, de hogyha visszamegyünk a hétköznapokba, akkor egy keresztény ember az másképp szokott viselkedni a hétköznapi csatákban? Vagy hát ő is fölveszi ugyanazt a ritmust, mint mindenki más, gúny, megalázás, támadás, bírálat. Ha az ember kimegy az utcára, akkor a plakátokon nagyjából ezt látja.
Nem tehetjük meg. Nem tehetjük meg. Mi a Keresztény Értelmiség Szövetségével próbálunk a magunk eszközeivel, szerény eszközeivel arról beszélni, arról magunk számára is, a sajátjaink számára is, és mindenki számára közleményekkel, felhívásokkal, hogy azért, mert ezt tapasztaljuk a világban, nekünk ebben nem kell beleállni. Egy közleményben például nagyon sokat beszéltünk arról magunk tagjainak, de mindenki számára megosztottuk azt a tapasztalatunkat, hogy azért, mert a közösségi médiában mindenki név nélkül vagy névvel mocskolódik, elmondja a másikat sértő, bántó, elítélő véleményét, ez attól, hogy ez egy világjelenség, nekünk ebben nem kell részt venni. Tehát egyáltalán nem kötelező nekem egy negatív véleményre csak azért is visszaszólni. Valahogy beleálltunk abba, beleszoktunk abba, hogy adok-kapok van. Nem. A mondás is azt mondja, hogy nem az a legény, aki adja, hanem az, aki állja. Tehát egy keresztény embernek nem szabad erre a területre rálépni. Nem a vélemény nélküliségről beszélek, hanem az érzelmek, az indulatok, az ösztönös reakciókat, azokat tudatosan nekünk uralni kell. Mert azzal nem teszünk semmi jót, nem teszünk jobbá a világot, nem szenteljük meg, hogyha mi is beleállunk a nyilvános ócsárlásba, megbélyegzésbe, a másik szidásába is, és becsületének megkérdőjelezésébe. Tehát ebben nem kell beleállni.
Jó, de ez nem a vereség útja, hogyha az ember mindig csak kap. De sose ad. A nem ad ütést, hanem mindig csak állja a pofonokat, állja, mert azt mondja, hogy én ebben nem szállok be. Akkor előbb-utóbb bucira fogják verni a fejét. Már elnézést.
Leginkább én ezt az egyéni életemre gondoltam, a keresztény ember egyéni életére vonatkozóan tanácsoltam azt magamnak és mindenki számára, hogy ebbe a folyamba nem kell belemenni, viszont természetes, hogy a véleményemet és az értékeimet meg kell védeni. Ezt azt hiszem, hogy két dolog. Az okos ember tudja, hogy mikor van szükség arra, hogy kinyissam a számat, és mikor van szükség arra, hogy elengedjem a fülem mellett, mert nincs értelme erre reagálni. Felnőtt embernek ezt tudni kell, tapasztalni kell, meg kell értenie, hogy nem kell aquilanon captat muscas, nem kell minden légy után kapkodnunk. Tudni kell azt, hogy mikor van szükség arra, hogy kiálljak és elmondjam a véleményemet. De nem biztos, hogy egy álhírre reagálva a 88. kommentre nekem 28-ként még egyszer egy durvát be kell írni. Kizárt, hogy erre szükségem volna. Nincs, a világnak nincs erre szüksége. Ettől meneküljünk, ettől ezt zárjuk le, ezzel ne foglalkozzunk. De természetes az, hogy magamat megvédeni, az értékeimet megvédeni, a hitemet megvédeni, az kötelességem. És tudnom kell azt, hogy mikor kell kiállni, és azt mondani, hogy álljon meg a menet, én ezt nem így gondolom, ez nem így van. Ez nem csak jog, hanem kötelessége is a keresztény ember számára. Senki nem kéri azt, hogy engedje magamat bucira verni, természetesen.
Az apostolok történetének, akik ugye szemtanúk voltak, mindent láttak. Mi a jelentősége egy mai hívő ember számára? Ott vannak a cselekedeteik. A Leó pápa szerint az egyház oszlopai az apostolok.
Örülök, hogy az apostolok itt vannak most, és felemlegetjük őket, hiszen Krisztus föltámadásának a tanúi, az első tanúi az apostolok voltak. Ők végigcsináltak vele mindent, rengeteg tapasztalatot kaptak, ott voltak, örültek, lelkesedtek, és csalódtak, és szétszaladtak. Ott hagyták Jézust, talán János apostolt leszámítva. De az ő története tudjuk mindig egy kicsit különleges, és különbözik a többiekétől. Szóval az apostolok azt az élményt, amit kaptak Jézustól, a feltámadott Jézussal való találkozásokon, ugye 40 napig Jézus többször megjelent nekik is számukra. Ez nem volt kérdés, hogy Jézus föltámadt, és Szent Tamás, Tamás apostolnak a találkozás Jézusra különleges élmény megint. Arról is érdemes lenne egyszer nagyot beszélgetni. Tehát az apostolok a feltámadás tanúi voltak, és gondoljunk csak bele, meghaltak ezért. Tehát az apostolok onnantól fogva, hogy találkoztak Jézussal, és pünkösben megkapták a Szent Lelket, a megerősítést, onnantól fogva számukra nem volt kérdés, hogy mi a dolguk. Egy ember miért hal meg? A szeretteiért, hazájáért, nem akármiért. Csak olyan értékért, ami a leges legfontosabb az ő életében. Ezek az apostolok félrehagytak mindent. A szélrúzsa minden irányába elmentek. Hirdették azt, hogy Jézus föltámadt. Ott voltam, láttam. És ezt olyan meggyőzően tették, hogy rengeteg ember követte őket, mert sugárzó emberek voltak. Bárcsak ilyenek lennénk mi is. És ezek az apostolok a végén, János apostolt leszámítva, mind a 11-en erőszakos halála haltak meg, és azt mondták, és nem csak ők, hanem rengetegen ő utánuk és őket követve, ők képesek voltak ezért az igazságért meghalni. Nem voltak hajlandók ezt elmismásolni, elhallgatni. Ők innentől fogva csak erről beszéltek, és válogatott módszerekkel ölték meg őket. Tehát én azt gondolom, hogy a föltámadásnak az egyik legnagyobb bizonyíték az, hogy az apostolokkal kezdődően rengeteg ember az életét adta ezért a tapasztalatért. Hát gondoljunk csak bele, miért halnék én meg? Miért áldoznám fel az életemet? Ezek az emberek képesek voltak ezért feláldozni az életüket, és az ő tanúságtételük és vértanúhalálukat követte hány ezer, tízezer, százezer keresztény vértanú, a mai napig is, a mai percig is vértanúsága, mert ezek az emberek, ezek szuperhősök. Ebből a szempontból. Ugye manapság minden erről szól, hogy szuper képességgel rendelkező hősöket nézünk meg a moziban, meg a gyerekek azon nőnek föl. Ezek a keresztény emberek, a vértanúk, ilyen szempontból igenis szuper emberek, akik képesek voltak ezért meghalni. Az apostolok nekünk, a hitünknek egyik legnagyobb tartóoszlapa ilyen szempontból.
Hogyha vértanúságra készül egy keresztény ember, akkor azért csak ott van neki az a biztató bizonyosság, hogy ez egy vesző. Még a vértanú halál akármilyen kínos is lesz, az ő történetében, nem? Hiszen ő látta Jézust föltámadni.
Igen, ezért utaltunk az elején arra, hogy mennyire fontos, hogy ebből a szempontból nézzem az életemet. Hogy én meg vagyok hívva az örök életre, és abból a szempontból nézve a halál, a földi halál kegyetlen dolog, és nagy kihívás, de képes vagyok arra, hogy Bertalanként, Tamásként, Péterként és Pálként ezt is oda tudjam adni az életemet. Mert tudom, hogy ez nem vége az életemnek, hanem egy váltás.
Hogy néz ki a naptár szerint a húsvéti ünnepkör? Minden ünnepnek van egy eleje, rákészülése, egy közepe, meg valamiféle vége, ami egy másiknak már a kezdete szokott lenni általában ennek. Mi a logikája?
Ugye, a húsvét ünnepét nem szabad elvonatkoztatni, és húsvétről nem lehet úgy beszélni, hogy ne beszélnénk arról, és ne emlegetnénk föl azt, hogy ez egy csodálatos dramaturgia. Ez megvan koreografálva, elnézést a kifejezésért. Na de az, ami történik nagy csütörtök este, annak megvan az ezer éves tapasztalata. Jézus nem hiába hívta össze a tanítványokat csütörtök este a közös vacsorára, hiszen készültek a Peszachra. A Peszachra, a felszabadulás ünnepére, ami annak idején a zsidók Egyiptomban, a fogságban megtapasztaltak. Mi történt ott? Az történt, hogy a rabszolgaságban, a kegyetlen körülmények között az Úr Mózes vezetésével kihozta őket. És pedig hogyan? A 10 csapásra, azt hiszem mindannyian emlékszünk, a 10. csapás az volt, hogy a családok elsőszülött fiúi meghalnak, kivéve ott, ahol egy bárány vérével az ajtófélfát megkenik.
Az a védelem.
Az volt a védelem, a halál angyala látta, hogy itt választott néptagjai élnek, és ott nem fog meghalni. Ez így is történt. Ez a bárány, ennek a báránynak a vére volt az, amely megmentette a zsidó családokat ettől a kegyetlen elsőszülött haláltól. Ez volt a szabadulásnak a jele, a bárány vére. Ezt ünnepelték meg, és ünneplik meg a zsidó testvérek a mai napig is Peszákkor. A báránynak az elfogyasztása, a báránynak a vére, mint jel. Hát Jézus csütörtökön összehívta a tanítványokat erre a vacsorára is, és megmutatta, hogy ugyanaz történik, csak most nem bárányjal, hanem vele, a mesterrel, az Isten fiával. Az ő vére lesz az a jel, az ő vére lesz az az áldozat, ami a mi megszabadulásunkat hozza magával, és jelenti a föltámadást. Tehát azt hiszem, hogy ez a párhuzam, ez olyan csodálatos módon együtt van, és magyarázza Jézus életáldozatát és kereszthalálát és föltámadását, ami azt hiszem, hogy előképnél több a húsvéti bárány alakja, és egy óriási bizonyítéka annak, hogy az Isten üdvgondozása, az Isten ember szereteté, az mennyire meg volt tervező, és mennyire kristálytiszta ez a történet. A húsvét ugye a nagy héten csúcsosodik ki. Lázár föltámasztása, az volt az utolsó csepp pohár, az utolsó csepp a pohárban sokak számára, akik elköteleződtek Jézus mellett, illetve Jézus ellen. Itt mondták ki a farizeusok, hogy veszni kell, inkább egy ember halljon meg, mint sokan. És eldöntötték Jézusnak, meg kell halni. Lázár szombat, ugye Betánia ott van Jeruzsálem mellett, mint Budaörs Budapest mellett. Elterjedt a híre, mindenki hallott, közismert ember volt Lázár, elterjedt Jeruzsálemben is, hogy föltámasztotta őt Jézus, és a másnapi jeruzsálemi bevonulás ezért volt világszenzáció, mert mindenki hallott Jézusról, mindenki várta, hogy eljöjjön. Ráadásul tegnap mi történt, hallottátok? Tehát persze, hogy kimentek ünnepelni Jézust, aki képes volt embert föltámasztani. Ez a lelkesedés, ez az öröm a virágvasárnap, a pálmák vasárnapja, ahogy a bizánci ritusban mondjuk, ez innen érthető. És utána eljutunk oda, ugye hétfőket, szerda Jeruzsálemben, és csütörtökön eljutunk oda, hogy Jézust elfogják. Mert az utolsó vacsorának a történése, a lábmosás, a Getsemáni kert, az elfogatás, a vallatások, a megveretés, utána Heródes, utána Pilátus, aztán megint Pilátus. Szóval ezek a földgyorsult események, azt hiszem, a latin egyház passió játékában, nálunk pedig a 12 kényszenvedési evangélium felolvasásában gyönyörűen sűrítve ott van nagy csütörtök és nagy péntek szertartásaiban. Meg tudjuk élni Jézussal, ami ott történt, meg a tanítványokkal Jeruzsálemben. És a nagypénteki csönd, a nagypénteki magány, az, amikor nem végzünk szentmisét, liturgiát, egy évben ugye egyszer fordul elő ez nagypénteken, amikor nincs hangosság, nincs harangszó, semmi nincs, azt hiszem, hogy ott van az a pillanat, amiről beszéltünk, az elcsöndesedés és a saját Krisztus halálával és a saját halálunkkal való szembenézésnek is a pillanata. És utána ezen jön a csöndes nagyszombat, és a nagyszombat éjszakája, húsvét feltámadásának hajnala pedig az, hogy kigyúlnak a fények, hangosan éneklünk, a latin szertartásúak ugye tüzet áldanak meg, és olyan liturgikus események történnek a katolikus templomokban, ami robbanást jelent. Tehát a megvilágosodásnak, a hangnak, az érzékeknek a teljes lefoglalása is, és megnyilvánulása, itt innentől fog már valóban ez már világszenzáció, Krisztus föltámadt, és jól tudjuk, hogy a keresztények így is köszöntették egymást, és mi húsvéti időben egészen áldozó csütörtökig, 40 napon át, Jézus mennybe meneteléig így köszönünk, hogy Krisztus föltámadt, válasz valóban föltámadt. Ez volt a jelszó. Te is keresztény vagy, én is, mert hisszük Krisztus föltámadását. Tehát azt hiszem, hogy ez tényleg egy csodát. Ennél nem lehet drámai szépségű dramaturgiát elkészíteni.
Még egy kérdésem maradt a következő 4-5 órára. Miért szereti az Isten az embert? Ha csak magamra nézek, nem mindig vagyok különösebben szeretnivaló. Mégis, miért szereti az Isten az embert? És nálam lehet, hogy még rosszabbak is vannak.
Mert az övé. Hogy mondjak egy történetet, egy jezsuita tanárom mesélte, életközépi válságban volt. Egy szerzetes is lehet, egy pap is lehet ilyen időszakot megélve. Nem tudott mit kezdeni magával, az életével, a hivatásával, hova tovább. Egy sikeres ember volt, de mégiscsak őt is elérte ez a szomorú időszak. És a lelki vezetője azt mondta, hogy menj el Lourdesba. Adj időt magadnak, adj lehetőséget, hogy kijöjj ebből a gödörből. Elment, ott volt, imádkozott, pár napot eltöltött, nem történt semmi. És elutazása napján már a bőröndök készen voltak a portán, a hotel portáján, még egyszer elment a kegyhelyre, bement a barlangba, és szemrehányott az Istennek, hogy itt vagyok, neked adtam az életemet, és nem történik semmi, és most szomorú vagyok, és ott itt hagyok mindent. Így viaskodott, ahogy szoktunk mi is viaskodni, ahogy Jeremiás is viaskodott. És egyszer csak arra lett figyelmes, hogy a barlangba bejött egy nagyon hangos társaság, kiabálnak, nagyon zavarta őt, körülnézett, és látta, hogy fogyatékos fiatalok csoportja érkezett oda, a szülőkkel, nevelőkkel. És hát ők ugye egészen máshogy élik meg, nem csöndet kerestek, hanem lelkesedtek is, és kiabáltak, és artikulátlan hangokat is kiadtak, és körbenézett, és maga mellett meglátott egy eltorzult arcú, fogyatékos, szellemi, testi fogyatékos fiatal, a srácot, aki kiabált, nyögött ott mellette az örömében, hogy itt van, és ez csak azt látta, hogy oldalról egy nagyon szép arcú hölgy oda hajol hozzá, és puszilgatja ennek a fogyatékos, csúnya, artikulátlan hangot kiadó fiúnak az arcát. És nézte ez az atya, ez a jezsuita atya is, rájött arra, hogy itt az édesanyja öleli a fogyatékos fiát, és csókolgatja. És rájött arra, hogy ez ő, ez a fiú. És az pedig az Isten. Hogy ő is ilyen ember az Isten kezében, ilyen méltatlan, ilyen csúnya, ilyen vitatkozós, ilyen szemrehányós, és az Isten így is átüleli, szereti. Számára ez volt az a pillanat, amikor helyre került benne az, hogy az Isten miért szereti őt. Azért, mert az övé. Mert ő alkotta. Ahogy az ember normál esetben is adja Isten, hogy mindenki megélje azt, hogy szeretve van az édesanyjától. Valahol azt hiszem, hogy ez az élmény megadatik minden ember számára. Legalább egyszer az életben, akkor nem kell őt félteni. Adja Isten, hogy gyerekkorában és felnőtt korában is legyen ilyen élménye. Az Isten azért szereti az embert, mert az övé, ő alkotta, mindennél jobban szereti. Gondolunk-e mi erre is húsvétkor, amikor azt látom, hogy az Isten képes volt elmenni a falig, és még azon túl is értünk, hogy megmutassa, hogy ember, én olyan vagyok, mint te, olyan lettem, mint te, és végigcsinálom a kegyetlen halált is, és megmutatom neked, hogy ebből is van kiút, hát kell-e ennél nagyobb biztatás, nagyobb szeretet nyelv, nagyobb szeretet impulzus az ember számára, mint ez.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt egy órában Maglári Ákos, görögkatolikus, papa keresztény értelmiségiek szövetségének elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.